mint egy halk hangot. Alig, ha nem felébredt. Maga beszél vele először? Oké, mondta egy ismerősnek tetsző másik hang, aminek a gazdáját azonban nem sikerült felfedeznie. Ahogy csökkent, majd végleg elmúlt a hányingere, visszahanyatlott az ágyra. Doktor! Ez alig, ha nem azt jelenti, hogy jól sejtette az utcán, amikor kórházra gyanakodott. Elkapták hát és visszahozták. Ki tudja? Nem ez a legjobb, ami csak történhetett vele. A barátait és Verát örökre elvesztette, munkahelye és a hivatása, hiszen jóval többet tud mindenkinél. Soha olyan világosan nem döbbent még rá a félelmetes tényre, mint itt, ezen az ismeretlen ágyon, hogy végérvényesen és megváltoztathatatlanul ahhoz a 30 év múlva beköszöntő világhoz tartozik, amely kivetette magából. Ahhoz a Hartmannhoz és ahhoz a Verához, még akkor is, ha a fiatalság sokkal vonzóbb. Amikor újra meghallotta az ismerős hangot, kinyitotta a szemét és felkönyökölt. A sezlon mellett fatámlás karosszékben főnöke, Vandenberg professzor ült, csuklójáért nyúlt és a kezébe kaparintotta. Scott dühösen rántotta ki kezet főnöke ujjai közül. Engedje meg! Hogy a fene egye meg magát, mit csinál? És egyáltalán mi történik itt? Ne okoskodjon, Scott, mondta Vandenberg, és újra kezébe vette Scott csuklóját. A pulzusára vagyok kíváncsi. Egészen új anyag ez a nitrát készítmény, csak még emberen nem igen próbálkoztak vele, nem szeretném, ha valami baja esne. Inkább hívjon egy orvost. Magam is orvos vagyok, ha nem tudná, sőt, szakorvosi diplomám is van, efelől nyugodt lehet. Ne féljen, vigyázok magára, mint egy hímes tojásra. Akkor talán azt is elmondhatná, hogy mi ez a cirkusz, és különben is, mi történik velem. Vandenberg bólintott, persze, hogy elmondom. Mindent meg fog tudni, csak előbb meg kell győződnöm, hogy valóban nem esette baja a sprétől. Scranton még kezdő. Roppantul meg volt rémülve magától, így aztán lehet, hogy többet fújt az orra alá, mint amennyi szükséges lett volna. Scranton? Ki a csoda az a Scranton? Egy munkatársam, sőt, a lekötelezettem, egyébként fizikus. Kevés tapasztalata van az emberrablásban. Nézze el neki. Amíg beszélt, Vandenberg megszámolta Scott pulzusát, és valószínűleg egyéb vizsgálatokat is végzett. Végül visszaeresztette Scott kezét a takaróra, és megkönnyebbülten felsóhajtott. Kutya baja, nem mondom, egy kicsit megijedtem, hogy nem bírja a sprét. Igen kellemetlen lett volna, ha... Na de ne is beszéljünk róla. Scott közben teljesen magához tért, ledobta a takarót, és felült az ágyon. Mi az, hogy ne beszéljünk róla? De csak beszéljünk. Mi a fenét akarnak tőlem, és éppen ön... És mi a nyavaja ez a játék a sprével? Scranton ötlete volt, mondta védekezve Vandenberg. Scranton? Hol a csodába van hát ez a Scranton? Itt vagyok, mondta egy nyugodt hang az ablak felől. Scott csak most pillantotta meg a magas szőke fiatalembert, aki a tetőbe vágott vasrácsokkal borított ablak alatt állt. És ha szabad kérdeznem, miért fújt az arcomba? És egyáltalán, nem mesélné el végre valaki? Hogy mi ez az egész disznóság? Remélem Vandenberg tudja, hogy mit jelent mindaz, amit csinált. Figyelmeztetem, hogy az emberrablás akkor is, ha az főnök, aki elrabolja az illetőt, mégiscsak emberrablás. Vandenberg hátradőlt a székén. Ide figyeljen, Scott növendék, kár fárasztania magát ilyesmivel, ugyanis jogi diplomám is van. Tökéletesen tisztában vagyok minden nemi jogi következménnyel, és Scranton is. Ugye, Scranton? Úgy van, főnök. Tisztában vagyok vele, hogy mindezért életfogytiglant kaphatok, ha maga előkerül. Így van, Scranton? Igen, főnök. Sőt, tovább megyek. Ha maga, eltalálna pusztulni, mondjuk Scranton megölni. Scranton? Természetesen, főnök, csak egy szavába kerül. Nos, ha Scranton megölné, és ha kiderülne, engem is kivégeznének vele együtt. De ilyen szerencséje nem lesz, Kat. Ezt garantálom. Scott szívében jeges rémület markolt, megértette, hogy ennek már a fele sem tréfa. Pillanatig sem kétséges, hogy a főnöke, Vandenberg megőrült, és az a másik, az a Scranton is, fizikus. Hol is hallotta már ezt a nevet? Nézze, professzor, illetve főnök! Egy árva szót sem értek az egészből. Mi a csodáért volt szükség erre az egész cirkuszra? Csak nem sértettem meg a minap azzal a makettel. Vandenberg bólintott. De megsértett. És akkor a legszívesebben a fenekébe rúgtam volna egy jó nagyot. Nem mondom, legalább fél napig dühöngtem maga miatt. Aztán lecsillapodtam, és tudja, mit csináltam? Fogalmam sincs. Gyanakodni kezdtem. Gyanakodni, és ugyan mire? Magára, édes fiam Scott, magára. Maga mondott néhány olyan dolgot, ami nem is alaptalan, és felkeltette a gyanakvásomat. Én is mit mondtam? Menjünk csak szép sorjában. Maga elvégezte a főiskolát, és most segédmunkatárs nálunk, igaz? Nos, higgyel, fiatal barátom, tökéletesen tisztában vagyok a főiskolát végzettek, és a segédmunkatársak tudás szintjével. Elhiszi, igaz? Scott elhúzta a száját. Na már most, maga drága fiam, olyasmit mondott nekem odafenn, és a plafon felé mutatott, ami megfagyasztotta bennem a levegőt. Az antianyag motorral és a pörgés stabilizálásával kapcsolatosan. Tudja, hogy a legnagyobb titokban már folynak ilyen kísérletek, és tudja, ki csináltatta őket? Nem? Hát akkor megmondom. Scranton fizikus és én. Kapizsgálja? Scott rosszat sejtett. Mivel azonban nem tehetett okosabbat, naívnak tetette magát. Mit kellene kapizsgálnom? Hogy mit? Hát azt, drága barátom, hogy maga valami olyasmit tud, amit nem volna szabad tudnia, amihez magának semmi köze. Ez egy dolog. Már ez is elég lett volna, hogy felkeltse az érdeklődésemet. De maga olyasmit is mondott, nevezetesen az ível zsilipkamra és az antianyagmotor stabilizációs összefüggéséről, amit nem tudhat sehonnan. Erre csak a legnagyobb elmé gondolhatnak. Honnan a csodából tudhatná maga ezt, mi? Ez a kettő, ez a második dolog. Azon kívül olyan furcsa a viselkedése ott, a makett előtt valami hatodik érzék azt súgta nekem, hogy titok lappang maga mögött. Maga vagy egy zseni, vagy pedig, és én inkább ebben a másik lehetőségben hiszek. Milyen másik lehetőségben? Vandenberge korpipára gyújtott, majd amikor elégedetten pöfékelni kezdett, a szőke Krenton vette át a szót. Izgatott volt a hangja, néha elcsuklott, mint a mutáló kamaszoké. Folytathatom, professzor úr. Rajta Scranton, magáé a szó, hiszen az ötlet is a magáé volt. Scott gyilkos szemekkel nézett Scrantonra. A professzor úr mindent elmondott. Akkor még csak gyanakodtam magára, Scott, hogy valahogy hozzájutott az eddigi eredményeinkhez, és még az is megfordult a fejemben, hogy esetleg én... Ugye, professzor úr? De még mennyire, Scranton? De még mennyire? Én természetesen bebizonyítottam, hogy ártatlan vagyok. De akkor eszembe jutott Decev. Aki kapcsolatot tudott teremteni az egyes idősíkok között, megtalálta a folyosókat, és rajtuk keresztül az egyikből belátott a másikba. Nem tud róla? Scott hiába erőltette az agyát, sem a Decev név, sem pedig az idősíkok nem mondtak neki semmit. Nos, folytatta Scranton. Decev az időfolyosón átlátott egy másik idősíkba. Ez pedig gyakorlati nyelven annyit jelent, hogy Decev képes volt belelátni a jövőbe. Legalábbis a jövő bizonyos részeibe, pontosan abba, ami közvetlen munkájával összefüggött. És megtudhatnám, ki volt ez a Decev? Hát, ez a cirkuszos. Cirkuszos? Az, és sajnos csak a cirkusszal kapcsolatos jövőt látta. Attól tartok, hogy nem egészen értem, dőlt hátra a párnáján fáradtan Scott. Nézzen ide, Scott. Maga is látott már olyan gyönyörű virágot, ami a szivárvány minden színében pompázott, csak egy nagy baja volt. Nevezetesen, ha hozzáhajolt és megszagolta, úgy érezte, mintha sújtó lég csapta volna meg, vagy gyomorszájon vágták volna. Nem látott még büdös virágot? De láttam, mondta komoran Scott, és szagoltam is. Remek, remek, mondta Scranton, és összedörzsölte a kezét. Hát akkor nem is kell tovább magyaráznom, hogy a természetnek vannak időnként megfejthetetlenül és megmagyarázhatatlanul hülye viccei. A gyönyörű virág, amelyik büdös. Érti, Scott, igaz? Érteni értem, de mitől volt ez a Decev büdös? Hát attól, hogy cirkuszos volt, képzelje csak el, Scott. A természet megajándékoz valakit azzal a csodálatos képességgel, hogy az időcsatornákon keresztül átlásson egy másik időségbe, azaz a jövőbe.